Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében.
Mária Rádió.
Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
Mai témánk Jézus megkísértésének a második epizódja. Ezt a címet adtam neki, az Antikrisztus Szentírás magyarázata. Mit mond a szöveg? Most a Szentvárosba vitte az ördög, és a templom párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magad, hiszen írva van, parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd lábadat. Jézus így válaszolt, az is megvan írva, ne kísérsd uradat, Istenedet. Ezt olvassuk a Máté evangélium 4. fejezetének 5.-7. versében. Mint látjuk, a sátán ismeri a Szentírást. Azt is olvassuk róla, hogy hisz. A démonok hisznek Istenben. És azt is olvassuk, és mégis rettegnek. Az ő Szentírás olvasása, vagy ő arra használja a Szentírást, hogy elválassza, leválassza Jézust a mennyei atyától, hogy ne tőle függjön, hanem legyen végre autonóm. Fedezze fel végre, hogy ő önállóan is meg tud mindent tenni, hiszen ha igaz, hogy ő Isten fia, akkor képes rá. Az ő neve Lucifer, ami annyit jelent, hogy fényhozó. Jézus pedig a világ világossága. Egészen közel van egymáshoz a két név. Ez a kísértés egyfajta látomás. Az ördög a 91. Zsoltár 11. versét idézi, amely a templomhoz van kötve, ahol az imádkozó bizton védelmet remélhet Istentől. Az egész olyan, mint két írástudónak a párbeszéde, mind a két írástudó ismeri az írásokat. És úgy tűnik, hogy az Antikrisztus eszközévé lehet a Szentírás magyarázata. Korunkban az az alapállás, hogy a Biblia, illetve fordítva mondom, a tudomány, a modern világkép, a pszichológia fölötte áll a kinyilatkoztatásnak. És nagyon sokszor észre sem vesszük, hogy ez nem csak a tudományos világnézetet vallók nézőpontja, hanem mi magunk is így közelítünk a Szentírás igéihez, vagyis ami a tudományunknak, a tudásunknak, a logikánknak, a racionalitásunknak, ami abba beleillik, azt hajlandók vagyunk elfogadni a kinyilatkoztatásból, ami pedig nem illik bele, azt vagy, arra vagy azt mondjuk, hogy irracionális, vagy egyszerűen nem foglalkozunk vele. Nem a Szentírás kinyilatkoztatott igazságaihoz mérjük a tudomány tanításait, hanem fordítva. Mindent a tudomány, a tudás, a logika, az értelem oldaláról közelítünk, és ami abba belefér, azt elfogadjuk, ami nem fér bele, azt nem fogadjuk el. És ezért nagyon sokszor érthetetlen Isten szeretete számunkra, Isten is érthetetlen, hiszen ő fölött áll minden tudományos megközelítésnek. Isten nem fogható meg logikai úton, ha kimondom Istenről a tételt, az már nem Isten. Isten ennél sokkal több. Akármit fogalmazok róla, például a teológia, azzal az alázattal teszi, hogy csak megközelítettem az igazságot. Ha befoghatom egy fogalmi rendszerbe, akkor már nem Isten, mert fölötte áll több. A tudomány csak megközelíteni tudja, a tudás, ezt a misztériumot, ezt a titkot. A misztérium a tudományos gondolkodástól megfertőzött keresztények számára gyanús. Persze volt idő, amikor mindent a kegyelem és a misztérium által kentünk el, vagyis amit nem értettünk, arra azonnal azt mondtuk, hogy hát majd a kegyelem megoldja. És nem tettünk igazán fáradozást azért, hogy ez ne így legyen. Most a másik végletbe estünk, mindent megoldunk a tudásunkkal, a tudományunkkal, és kiiktattuk a misztériumot, a titkot, ami nem azt jelenti, hogy érthetetlen, mert ez lett az ellentétpárja, hogy ez érthető, az pedig érthetetlen, tehát titok. A misztérium nem azt jelenti, hogy érthetetlen, a misztérium azt jelenti, hogy kimeríthetetlen. Olyan ajándék, amit 2000 éve nem tudtunk kimeríteni. Pedig nagyon sokan, nagyon sok formában megpróbálták ezt a kincset kibontani, és még utánunk is századokon át fogják ezt próbálni, és még mindig nem tudtuk kimeríteni. A tudományos világnézet alapállása, hogy Isten és az egyház ne szóljon bele abba, amit ő tanít. Az orvostudomány is kikéri magának, hogyha a Szentírás tanítására alapozva az egyház kimondja, hogy itt a határ, és tovább nem kísérletezhet az emberrel, mert az Isten gyermeke és Isten képmása. A közgazdaságtan is, a politika is, az összes exakt tudomány képviselője kikéri magának, hogyha az egyház bármilyen formában azt mondja, hogy ennek van erkölcsi következménye is, amit te most állítasz, és az pedig a Szentírás alapján állítjuk, hogy erkölcsös vagy erkölcstelen, nem hajlandó elfogadni. A tudományos világképnek az alaptétele, hogy Isten egyáltalán nem tud cselekedni a történelemben, azaz, ami Istenre vonatkozik, az csak szubjektív lehet, nélkülöz minden tárgyilagosságot. Istent a marxizmus idején beszorították a sekrestjébe és a templomba, ott még megtűrték az Isten kapcsolatot, a vallásgyakorlatot, azon kívül üldözték. A tudományos világkép pedig az egészet beszorítja a szubjektív, a belső világba, és az, hogy te mit érzel, mit gondolsz, miként vélekedsz Istenről, a te magánügyed. Azt találsz ki róla, amit akarsz, de szubjektív. semmi köze az objektivitáshoz, a tárgyilagossághoz. És alaptétel az is, hogy csak a tudományos egzegézis halad a korral. És ezen a ponton egészen odáig jutottak keresztény bibliakutatók, hogy teljes természetességgel állítják, hogy talán egy vagy két szó az, amit tényleg Jézusnak tulajdonítható, a többit nem ő mondta. És ezt tudományos kutatások alapján állítják, a szövegelemzések és a irodalomkritika és minden forrás felhasználásával, hogy hát ennyiről mondhatjuk azt, hogy Jézus mondta, az összes többiről nem. Ebben a pillanatban a tudományos egzegézis, Biblia magyarázat kihúzza a hit alól a talajt. Mert nem tud mit kezdeni a misztériummal. Szétszedi a rózsát szirmaira, leveleire, és akkor az már nem rózsa. És nem tudja összerakni, se illata nincsen, se hatása nincsen, de analizálni tudjuk. Így hat a tudományos világkép például a tudományos bibliakutatásra. Ez az, amire azt írja a 16. Benedek, hogy úgy tűnik, hogy a Szentírás magyarázása valóban az Antikrisztus eszközévé lehet. Nem igazán kinyilatkoztatás, ha pedig nem Isten igéje, hanem emberi mű, vagyis az apostolok és az utódaik rakták össze és találták ki, akkor nem kötelező érvényű ránk nézve. Akkor mi döntjük el, hogy mit fogadunk el belőle igaznak, és mit nem fogadunk el belőle igaznak. És ebben a pillanatban teljesen a szubjektivitás talajára teszik a Szentírással való kapcsolatot. És ami szubjektív, az pedig nem kötelező. Az csak a te nézőpontod, más meg másképpen látja. És ebben a pillanatban egymás mellé kerül a kinyilatkoztatott Szentírás a Koránnal, vagy bármilyen más szent könyvvel, és bármelyikből választhatok, bármelyikből kiválogathatom a nekem tetsző részeket, és azt hiszek, amit akarok. Teljesen én központú Isten kapcsolatom és hitem lesz, amin elveszít minden tájékozódási pontot, mert magára marad az ego, az én. Ide vezet az, amikor a Szentírás tanítását az Antikrisztus nyomán úgy értelmezzük, ahogyan mi akarjuk. A kenyér után, az első kísértés után az ördög felkínálja a szenzációt. Jézus válaszában ismét a második törvénykönyvet idézi, miként az első esetben is. A 6. fejezet 16. verséből, ne kísérsd uradat Istenedet. Izraelt a pusztában a szomi halál fenyegeti. Lázadásra kerül sor, Istennek meg kell mutatnia, hogy ő tényleg Isten. Próbára tették a zsidók Istent, mondván, hogy lássuk, közöttünk van-e az Úr, vagy nincsen. Ha most nem biztosítja, visszatérve a sátán kísértéséhez, ha nem biztosítja az angyalokkal, hogy elkapja Jézust, miközben zuhan, akkor nem Isten. Hogyan lehet, és hogyan nem lehet megismerni az Istent? És itt a különbség a Szentírás magyarázata, az Antikrisztus Szentírás magyarázata, illetve Jézus Szentírás magyarázata között. Nem tudja megtalálni a gőg, amely Istent tárgya akarja tenni, és rá akarja kényszeríteni Istenre a mi laboratóriumi feltételeinket. Akkor hiszem el neked, hogy Isten vagy, ha ezt, meg ezt, meg ezt megcsinálod. Ha nem úgy teszed, akkor jogos a lázadás. Ahogyan a zsidók jogosnak érezték, hogy föllázadjanak Isten ellen, pedig számtalanszor bebizonyította nekik, hogy ő az Úr, és mégis megtalálták újra és újra azt a pontot, ahol bizonyítékot kértek, mert lázadtak. Ez a gőg mindig fölébe helyezi magát Istennek. A másik az alázat, a szeretet, a belső ráhallgatás, az engedelmesség útja. Mivel a gőg alapállásában vagyunk, ezeket elvetjük. Nem vagyunk hajlandók megalázkodni Isten előtt, nem vagyunk hajlandók szeretni őt, nem vagyunk hajlandók hallgatni rá. Csak azt ismerjük el valóságnak, amivel kísérletezhetünk. És ebben mindig ott van a gőg, hogy mi mindig mindent jobban tudunk. Mondhat bármit a Szentírás, mondhat bármit az Egyház, mi mindig mindent jobban tudunk. Ez a jelenet a templom oromzatáról, ahol azt kéri a sátán, hogy vesd le magad, és akkor elhiszem, hogy te vagy az Isten fia, távlatot nyit a kereszt felé is, ahol ugyanezt mondják, ha Isten fia vagy, vesd le magad a keresztről, szállj le a keresztről, és akkor hiszünk neked. Krisztus nem vetette le magát a templom oromzatáról, nem kísértette az Istent. Ám alászállt a halál mélységeibe, az elhagyatottság éjszakájába, a védtelenség kiszolgáltatottságába. Erre az ugrásra, ez a szeretet ugrása, erre merészkedett, és nem szenzációra, amit a sátán kért tőle. Mert ez Istentől jön, és az emberekért van. A másik kérés a sátántól jön, és önmagáért lett volna. És tudta, hogy ennél az ugrásnál, amikor beleveti magát a szenvedés, az elhagyatottság, a kiszolgáltatottság és a halál éjszakájába, ő tudta, hogy nem az angyalok fogják elkapni, hanem Isten a mennyei atya szerető kezébe esik. Az alapkérdés, és itt ez már megpróbálom önmagunkra vonatkoztatni a szöveget, mindig ez a kérdés, hogy ki az Isten, és ki vagyok én. Ez az életünk alapkérdése. És ha erre rossz választ adunk, ha hamis Isten képet alakítunk ki magunkba, akkor hamis lesz az önmagunkról alkotott kép is. Ezért kell elfogadnunk azt az atyát, akit Krisztus önmagán keresztül bemutat nekünk. És újra és újra a kinyilatkoztatás fényénél vizsgálni, hogy ki az az Isten, akibe hiszek, aki az én mennyei atyám, és ennek fényében derül ki, hogy ki vagyok én. A legnagyobb méltóság, amit kaphatok, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok. Már említettem, hogy abból az alapállásból, amit a gőg vezérel, Istennek meg kell felelnie a vallás piacán, a mi Istenünknek is, mint egy rovarirtónak, és ha működik, akkor megvesszük, ha nem működik, akkor lecseréljük egy jobbra. De ezek a bálványok, a talicska istenek, akiket mi gyártunk, mit találunk ki magunknak, és aztán tologatjuk, és azt mondjuk, hogy követlek téged, bárhová mész. Ennek az Istennek ki kell szolgálnia a mi vallásos emberi igényeinket, és akkor nem kell nekünk szolgálni őt.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.